folytassuk műsorunkat. Minden ellenkező híreszteléssel szemben jó bőrben van a Volkswagen. A belengetett elbocsátási hullám és a beígért nadrágszíj húzás ellenére tovább folyik az innováció a világ sokáig első számú autógyártójánál. Most éppen a Tiguan Allspace leváltó méretes, Európában a márka második legnagyobbjának számító családi SUV-ről rántották le a leplet. A VW Tyront ugyan Kínában már évek óta forgalmazzák, az öreg kontinensre csak most és Németországból érkezik a három üléssoros 4,8 méteres crossover. A motorizáltsággal nagyon sok igényt szeretne kielégíteni a gyártó, így a könnyű hibrid hajtásláncú alapmodellen kívül megrendelhető lesz kétféle dízel, kétféle benzines és kétféle plug-in hibrid is, 150 és 272 lóerő közé eső teljesítménnyel. A Tyron nem csak méretben, de minőségben, felszereltségben is hasonul a nagy testvérhez, a Touareghez. A kifejezett családbarátsága megkérdőjelezhetetlen, például a sínen mozgatható második ülősör praktikussága miatt. A Volkswagen persze, mint elektromos autógyártó éllovas, továbbra sem állt le a villanyautó fejlesztéssel, annak ellenére, hogy jelentősen visszaesett az európai érdeklődés a szegmens kínálata iránt. A VW talán érzékelve a negatív változást, most piacra dobja a szó szerint mindenki számára árban elérhető törpé villanyautóját, az ID Everyone-t. Az e-appot váltó korszerű elektromos kiskocsit 250 kilométeres hatótávra szánják. De ez az adat nem is, a tömegterméknek járó nyomott ára bizonyára komoly vonzerőt fog jelenteni a merészebb vásárlóknak. A két újdonságról Papp Zoltánt, a Volkswagen magyarországi márkaigazgatóját kérdezzük. Szervusz!
Szervusz!
Fantasztikus ez a kis autó, de erről majd később. Maradjunk itt a kézzelfogható terméknél, a Tyronnál. Ugye ez most már itt van a csőben, itt van nálunk is. Formavilágát tekintve teljesen belesimul ugye a Volkswagen stílusvilágába, ami már megújult ugye az ID sorozattal, de hát az, hogy ez nem egy új modell, az nem látszik egyáltalán rajta.
Abszolút nem így van, hogy egy öreg modellnek lehetne itt hívni, hiszen egy nagyon új dizájnnal dobjuk a piacra, és azt gondolom, hogy teljesen belélik abba az új arculatba, amit az új Tiguannal meg a Passat kombival a tavaly évben bevezettünk, úgyhogy mi nagyon-nagyon optimistán állunk a bevezetéssel és a modell sikeressége elé.
Ugye ez is egy MQB Evo platformra épül, mint a talán pár évvel ezelőtt óta minden Volkswagen termék. Itt az elektromos autón kívül minden egyéb hajtásláncot képes befogadni ez a fenéklemez. Ugye legószerűen lehet vele játszani, nyújtani, rövidíteni, magasítani, tehát ez teljesen praktikusan használható mindenféle méretosztályban.
Ez abszolút így van, ugye az MQB platform tulajdonképpen egy olyan megoldás volt, ami egy teljesen novumnak számított szerintem magam az autóiparban is, és ez nagyban ennek is köszönhette a Volkswagen csoport, hogy az elmúlt évtizedben mondjuk nagyon-nagyon sikeres volt, hiszen az MQB platform, ahogy te is mondtad, mint egy Lego, nagyjából a Polótól szinte a legnagyobb modellekig elérhető volt, vagy hát a legkisebbektől a legnagyobbig elérhető volt, és ezt nem csak a Volkswagen, hanem a csoport többi márkája is használta, és hát nyilván aki pici benne van abban, hogy mondjuk egy autó fejlesztési költségének legnagyobb része mondjuk egy alváz, akkor nyilván egy ekkora tömeggyártás mellett az itt nagyon komoly versenyelőnyre, árelőnyre tudott szerteni a koncern.
A formavilágról még annyit, meg a méretről, hogy nekem ez egy hatalmas autónak tűnik. Nyilvánvalóan optikailag is hozzányúlt a gyártó, hiszen érzékelhető, hogy a méretek nem biztos, hogy azt tükrözik, amilyen valóságban, hiszen lehet csalni ugye a formavilággal, a lemezhajlításokkal. Ennek ellenére nekem ez az autó kicsit más stílus, mint a Touareg. A Touareg kicsit fiatalosabb, üdébb, agresszívebb, ez kicsit lágyabb, tényleg egy családi autó.
Hiszen egy családi autó.
Ja, igen.
De hogy hát ez egy közel 5 méteres autó, tehát azért azt sem lehet mondani, hogy annyival kisebb, mint egy Touareg. Ugye a Touareg azért mégiscsak egy szinte, de én kimerem mondani, egy prémium modellünk, egy teljesen más verseny körben van jelen, és nagyon sikeres szerencsére. Ugye a Tyron maga ugye egy osztállyal lejjebb szerepel, és ez az új formavilág egy sokkal letisztultabb, kifinomultabb szerintem egyébként ez a formavilág, viszont akkor meg egy elég robosztusabb dizájnt is tud neki ugye kölcsönözni, ugye főleg ugye nagyobb kerekekkel szerelve, vagy akár mondjuk a LED világítása, az egy nagyon modern, letisztult formavilág.
Még annyit a mérethez, hogy azt olvastam egy gyári anyagban, és nem tudom mennyiben felel meg a valóságnak, hogy akár mennyire robusztus ez az autó, és kicsit amerikás teherautós megjelenése is van, és ha mellé áll az ember, akkor szerintem nem is látja a tetejét olyan magas. Szóval ez az autó nem éri el a 2 tonnát, ami nagyszerű a mai világban.
Hát ez szintén nagyon-nagyon fontos, hogy annak érve, hogy nagy az autó, azért relatíve könnyű legyen, könnyebb legyen mozgatni, nyilván a futás, teljesítmény, fogyasztás miatt ez mind-mind nagyon-nagyon fontos. Úgyhogy nyilván erre figyeltünk, vagy egyszer figyeltek a fejlesztők, hogy azért ne egy nagyon 2 tonnás, 2,5 tonnás autó, mert hát nyilván az a menet teljesítményben, a dinamikában, a fogyasztásban ez mind negatívan hatna.
Ugye a plug-in hibrid a legnehezebb, az 25,7 kWh-s akkumulátorcsomagot tartalmaz, és az is csak 1900 kiló környékén van, és a legkisebb, ugye ez a mild hibrid, az pedig alig ér el 1600 kilót, tehát nem sokkal nagyobb, vagy a tömege nagyobb, mint egy jól felszerelt Golfé.
Abszolút, és hát az 1.5-ösből azért így is várunk egyébként komolyabb megrendelést, azért én azt gondolom, hogy az lesz inkább a volumen, vagy a volumen nagy részének az 1.5-ösből fog jönni, ugye főleg ugye ez egy mild hibrid hajtás már, úgyhogy, és elég gazdagon felszerelve már a belépő modelltől.
Egymást érik egyébként a Volkswagen házatáján készülő SUV-k, SUV-ok. Erről mit tudnál elmondani, hogy ez most milyen üzenetet hordoz a vásárlók számára?
Hát elsősorban a Volkswagen szerintem megpróbálja a lehető legnagyobb ügyfélkört megszólítani, és mindenkinek ajánlani valami fajta verziót, alternatívát. Ez most lehet, hogy SUV, lehet, hogy kombi, lehet, hogy belső égésű, lehet, hogy plug-in hibrid, vagy hibrid, vagy teljesen elektromos. Mi megpróbálunk mindenkinek valami fajta alternatívát kínálni. Azt látjuk, hogy SUV trend van, ez nagyon erős trend van, ugye Magyarországon több mint 2/3, vagy közel 2/3 a piacnak SUV, és ez jól illeszkedik egyébként, mert azért van egy olyan réteg, aki mondjuk a Tiguan az, amik mondjuk a középkategóriát képvisel az SUV-kban, de ugyanakkor ott is nyilván adott esetben kevés az 5 férőhely, vagy akár a csomagtartót szeretnék valamivel nagyobbra, ezért is születnek ezek a fél mérettel nagyobb autók, ahol ugye már egy harmadik üléssor, vagy a harmadik üléssor helyett, vagy az becsúsztatva egy nagyobb csomagtér érhető el, hiszen főleg olyan családos vásárlóink vannak, akik igénylik és szükségük is van ekkora helyre.
Ha már a helyet említetted, ez az autó 5 és 7 személyes változatban is készül, ugye, így aztán van harmadik üléssor is az egyik verziónál, de hogyha az 5 üléses nézem, akkor ez egy gigantikus bendőjű autó, hiszen 885 literes lesz a csomagtere ebben az esetben, hogyha mind a 7 ülésben van, akkor is, ha jól tudom, 700 valahány liter körül van, ugye nem sokkal kisebb, és a harmadik üléssor, ha föl van állítva, akkor is, ha jól látom, 345 liter marad a csomagoknak, hogyha nincs lehajtva ugye az ülés alá, vagy egy szintben a padlólemezzel. Szóval ebben az esetben is, tehát 885, 705 és 345 litert kapunk. Fantasztikus ez a játék a térrel.
Abszolút, hát családos emberek szerintem egyetértenek azzal, hogy például, hogy a család elindul, nincs az a mennyiség, amit nem tudnának megtölteni, hogy a csomagtérben a család hölgytagjai, tehát hogy azért ez igenis szükség van erre.
Nem is kell, ez nagy család, elég a feleségem.
De hogy nyilván ugyanakkor itt nem kell, ugye a korábbi generációkban, akár nálunk, akár a versenytársaknál, azért amikor a harmadik üléssor bekerült, az bizony kompromisszummal járt, mert nagyon kicsi lett a csomagtartó. Ebben ugye nyilván fejlődött, látszik, hogy erre igény van, hogy akár 6-an, 7-en menjenek az autóval, ugyanakkor meg nyilván még a csomagokra is szükség van, és nem biztos, hogy mindenki tető csomagtartót szeretne használni, úgyhogy én azt gondolom, hogy ebben a tekintetben is minden igény kielégít a tájron.
Miután a második üléssor, tehát egy 7 személyes vegyünk alapul, a második üléssor ugye tologatható 16 centit egy sinen, tehát nagyon ügyesen lehet játszani a lábtérrel, a hátsó lábtérrel is, nem csak a második üléssoron ülők lábterével, és ami pedig a háttámla állíthatóságát, dőlésszögének növelését vagy kisebbítését jelenti, az viszont teljes egészében a komfortot érinti. Tehát nagyon ügyesen beállítható az utolsó 2 üléssorban ülők alaphelyzete.
Ez megint csak az előző generációkból adódik, hogy erre figyeltek a fejlesztők, hogy ez, hogy ez elérhető legyen, mert általában nagy variálási lehetőség nem volt, még akkor, tehát hogyha valaki beszállt leghátulra, még ott sem lehetett semmit állítani, úgyhogy ez megint csak egy olyan tanulási és fejlesztési folyamat, amit nyilván az előző generációk alapján alakítottak most ki a gyárban.
Ha a kormány mögé ülünk, akkor ugyanazt látjuk, mint amit általában megszoktunk most már a mostani Volkswagen modelleknél. Majdnem egységes egyébként az arculat. Talán egy kicsit különbség van, illetve az, hogy fémpedál van, meg vannak tekerentyűgombok, kapcsolók, végre megszűnt az érintésérzékeny kormánykerék. Tehát összességében nagyon otthonossá, komfortossá és jól kezelhetővé vált a sofőr munkahelye.
Ezteket a gombokat én mindig megkapom az összes ilyen beszélgetés alkalmával, hogy visszajöttek végre a gombok a kormányra, meg a műszerfalra. Igen, hát ugye ez egy kritika volt, amit rendszeresen kaptunk. Én akkor mindig elmondtam, hogy ez nem csak minket érintett, hanem versenytársakat szintén, de megint csak az a bizonyíték, hogy figyelünk az ügyfél visszajelzésekre, és hogyha olyan van, ami tényleg nagyon komoly ügyféligény, akkor igenis változtatunk ezen. Ez még csak a komfortot, a biztonságot erősíti, hogy gombok vannak megint, nem a műszer, nem egy kijelzőn kell egy érintőképernyőn nyomogatni gombokat, hanem valós gombokon, akár a kormányon, akár a műszerfalon elérhetőek.
A kocsi rendkívül zajcsendes, tehát nincs semmiféle beszűrődő zaj, rezonancia, ami köszönhető a három rétegű 5 mm vastag üvegezésnek. Állítólag a gyár szerint, ezt nem tapasztaltam, én nem próbáltam ki, -4 decibellel, tehát 4 decibellel csökkent a zaj szintje a Tiguanhoz képest, ami egyébként is egy nagyon halk autó ebben a kategóriában.
Hát igen, én azt mondom, hogy ahogy fejlődik az autóipar és az ügyfeleknek is, ugye ez a fajta, amit most mondtál, lehetőség az autó, vagy karakterisztikája az autónak, ugye főleg ugye prémium márkáknál, modelleknél elérhető, de azért azt veszük észre, hogy azért ezek a prémium igények azért szép lassan megjelennek az alsóbb kategóriákban, olcsóbb autóknál is, és hát megint csak próbálunk megfelelni az ügyféligényeknek.
Hát elég van erre tűzával ez az autó is, tehát ebben nagyon sokban hajaz a Touaregre, tehát nagyon ott van a sarkában, ugye a kivetített információs adatok a szélvédőre, a nagyméretű érintőképernyők, nagyon-nagyon gyorsan dolgozó navigációt, egy csomó dolgot tud az autó alapáron is, ami egyébként nagy szó, mert régen azért a nyugat-európai modelleknél nem ez volt a jellemző.
Hát igen, és akkor még hozzá lehetne tenni, hogy a 9 légzsák, ugye, ami már elérhető alaphelyzetben, a háromzónás klíma, T-színben elérhető hangulatvilágítás. Tehát azért ezek olyan apróságok, amik ugye csak drágább verziókban voltak elérhető.
Vagy a konnektor a csomagtérben, ugye?
Így van.
Az pedig nagyon fontos ma már, pláne ha az ember kempingezik a családdal.
Így van.
Motorizáltság, fantasztikus a gazdagsága. Ez megint csak nem volt jellemző régen a német autógyártókra, legalábbis ebben a tömegméretben. Ugye itt a legfontosabb, legalábbis nekem, a plug-in hibrid, amely 90 km-es hatótávot ígér minimálisan, csak elektromos hajtással. Ugyanakkor ugye kétfajta plug-in hibridet lehet választani, erősebb és gyengébb változatban. Kétfajta lesz a dízel, kétfajta a benzines változat, és aztán egyfajta mild hibrid.
Örülök, hogy ezt mondtad, hogy a plug-in hibrid a legérdekesebb, mert általában azért ebben a kategóriában vagy ugye az ár miatt a kis benzinest, vagy a nagy dízelt szokták választani, de ugyanakkor ebben a modellben is már elérhető, ugye van Tiguanban, Passatban, és most a Tyronban is ez a másik generációs plug-in hibrid hajtás, vagy két teljesítménnyel. Azért fontos ezt kiemelni, mert ugye, ahogy te is mondtad, itt most nagyjából 100 kilométeres hatótávot tud teljesen elektromos hajtással az autó, és ez elképesztően jó eredmény, ez már azt gondolom, hogy egy azért értelmezhető távolság, aki mondjuk ingázik, vagy Budapesten, ez bőven elég, de azért is fontos ez, mert ugye ez egy köztes lépcső mondjuk a belső égésű és az elektromos autók között, aki még esetleg nem komfortos, vagy vannak előítéletei, fenntartásai az elektromossal szemben, az egy nagyon-nagyon jó választás, miközben mondjuk esetleg szeretne már akár valami fajta alternatív hajtást, és ez egy nagyon-nagyon jó, azt gondolom, hogy jó választás, 100 kilométer azért az már egy nagyon komoly dolog.
Miután ez annyira új autó, hogy még nekem sem volt módom beülni a kormánykerék mögé, de azt elmondhatom, hogy ezt a hajtásláncot már próbáltam egy Passatban, és rendkívül kifinomultnak bizonyult. Ugye ez egy DSG váltóval van összedolgozva ez a hajtásrendszer, tehát kicsit eltér attól, amit mondjuk megszoktunk a Toyotától, vagy éppen más márkáktól. Lényegesen finomabban működik, hiszen ez egy nagyon igényes váltórendszer. Egyébként ezt megismerhettük már az Audinál is, tehát ugyanaz a szisztéma mind a kettőnél. Nagyon komfortos, nagyon takarékos és nagyon halk.
Hát a DSG váltó maga azt gondolom, hogy ez egy etalon, ezt kimerem mondani, azért a jegi autópiac, amit ugye a Volkswagen csoport ajánl a különböző márkáival, úgyhogy ugye itt igazából adott helyzetben, hogyha az ember mikor vezet, és mondjuk elfogy az elektromos töltés, az elektromos hajtás, akkor ugye ez automatikusan vált át. Tehát, hogy itt laikusoknak mondom, hogy aki ilyenben gondolkozik, hogy nem kell semmifajta váltás, vagy egyébként sem, az autó azonnal átvált egyébként belső égésűre, szinte észre sem venni, lefelébe kicsivel nagyobb menetzaj van.
Minimálisan. Mikortól lehet megvásárolni ezt az autót? Még ez az utolsó kérdés, és térünk utána a nagy különleges bemutatóra, amiről az elején említést tettem.
Hát már elérhető a Tájron, és már rendelhető, sőt annyira, hogy már most idefelé jövet megnéztem, több mint 200 autót értékesítettünk már Tájronból, nagyjából február elejétől, úgyhogy nagyon-nagyon jól indult a modell, és nagyon-nagyon biztatóan indult, és már természetesen elérhető és kipróbálható a kereskedésekben.
Ami nem kipróbálható még, az csak egy bejelentés, az ID Everyone, az ID mindenkinek, egyes szám, ugye number van. Ez egy olyan kis autó, ami egyébként nagyon hasonló megjelenésű, mint az e-app. Stílusában talán inkább a Volkswagen pólóra hajaz, nem is tudom, mit mondjak, egy nagyon modern megjelenésű, elegáns, szép kis autó, természetesen nem öt ajtós, hanem csak három ajtós. Viszont elektromos autó lesz, nagyon olcsó, azt ígéri a gyártó, hogy mennyi, azt nem mondhatjuk el, viszont lényegesen olcsóbb, mint amit bárki gondolna, és ott toporog ugye a Dacia Springnél, vagy a sarkában, vagy előtte. Minden esetre 250 kilométeres hatótávot ígér a gyártó, elképesztő korszerű technológiát. Jó, ezzel elmondtam nagyjából mindent, azt hiszem.
Igen, nagyon nem hagyta nekem semmit. De hogy ugye az ID1 valóban ugye most március elén került bemutatásra a nagy közönségnek, és 2027-re ígérik az, hogy piacra dobja a márka. Ugye a Volkswagen elsősorban ugye az ID3-mal kezdte az elektromos offenzívát, és főleg ugye fölfelé, tehát nagyobb modelleknél folytatta a modellpalettának a fejlesztését, ugye egészen az ID7-ig, ami inkább egy ilyen Passat kategória. Ugyanakkor, hát ha már a neve Volkswagen, akkor azért azt nyilván nagyon nagy igény van arra, és az látszik egyébként, hogy inkább ez az alsóbb kategória az, amelyik elektromos autókban nagyobb volumenben értékesítető, és hogy már Volkswagen, akkor próbálnak olyan árszintet elérni, ahol azért egy nagyobb volumen érhető el, és hát próbál ezáltal az olcsóbb árkategóriával minél több embert elérni, és minél nagyobb volumenben érte, és elterjeszteni tulajdonképpen. Ugye a Bogárral is elkezdték, a Golfal Igen. folytatták, és ez lehet esetleg egy olyan, amivel tovább tudják ezt folytatni.
Nem fapados az autó, nehogy azt gondolja bárki, ez nagyon jól felszerelt, szép kis autó, csak nyilvánvalóan korlátozott felhasználhatósággal, hiszen az ára is ezt fogja majd tükrözni. 38 kWh-s akkucsomaggal, 95 lóerős motorral és durván 130 km-es leszabályozott végsebességgel rendelkezik. Ha minden igaz, majd amikor elkezdik gyártani, tömeggyártását megkezdik, akkor majd kiderül a végleges adat.
Akkor majd meglátjuk, így van.
Minden esetre az autó nagyon szép. Ha jól tudom, ezen kívül még a csőben van az ID2 All, ha jól mondom.
Igen.
Erről egy mondatot még tudnám mondani, miért befejezzük a beszélgetést?
Az ID2 sokkal közelebb van, mint gondolnánk egyébként, ami nagyjából a méretben úgy tudnám legjobban elmondani, hogy kívülről akkora, mint egy póló, belül olyan, mint egy golf. És ezt várhatóan idei év végén, jövő év legelején fogjuk elkezdeni az értékesítését. Igazából ez már egy nagyon komoly lépcső lesz lefelé az ID3 alatti szegmensbe, hogy be tudjunk lépni, tehát az lesz inkább a póló megfelelő, és az ID1 pedig inkább egy e-app méret lesz.
Akkor ezek szerint idén még minimum kétszer találkozunk, egyszer az ID2-ről is fogunk beszélni, aztán, hogy közeledik a gyártásba kerülés időszak, akkor pedig jön az ID1 Everyone. Köszönöm, hogy itt voltál, kedves hallgatók, önök Papp Zoltánt, a Volkswagen magyarországi márkaigazgatóját hallották, műsorunk véget ért. Köszönöm a hallgatók figyelmét, jövő héten is várom önöket a rádiók elé, ugyanebben az időben. Viszont hallásra!